Nos, a mai témánk az lenne egy világvasárnaphoz közel, hogy a dicső király. Ugye beszéltünk Jézusról, mint a tökéletes prófétáról. Beszéltünk Jézusról, mint a tökéletes főpapról, és Jézusról, mint a tökéletes, a dicső királyról, és ezt szeretném, hogyha megnéznénk, két résznél nyissátok ki a Bibliátokat, tartsátok ott az újatokat, vagy legyetek ügyesek és gyorsak. Az egyik a Zsoltárok könyvének 24. fejezete, tehát a 24. Zsoltárnál nyissátok ki a Szentírást, a másik meg felezzük meg, és szorozzuk meg az Újszövetséggel, tehát János 12-nél is nyissátok ki a Bibliát. Tehát 24. Zsoltár és János 12-nél, János 12-12-től 19-ig fogjuk még olvasni. Ezt a két részt nagyon összefügg ez a kettő. Így van, hogy Jézus, mint a tökéletes király. Ó, halleluja! Tudjátok, pont felfedező csoporton beszélgetünk erről, hogy ez a név, hogy Jahve, ez a héber létigének a három idejét foglalja magába, a múltat, a jelent és a jövőt. Hogy voltam, vagyok, leszek. Ez mind a három benne van ebbe, és bárhogy kombinálod, csak Isten jöhet ki belőle. Mindig is voltam, aki leszek. Vagyok, aki vagyok. Voltam, aki vagyok. Vagyok, aki leszek. Leszek, aki voltam. Bárhogy variálod, ez mind Istenre mutat. És persze, hát ugye most pont ezt beszéltük, hogy ezt mondom, hogy hát mindig is volt, és van, és lesz. Mindig is az voltam, aki leszek. Mindig is az leszek, aki voltam. Tehát mindegyik arra utal, hogy az vagyok, aki voltam, az vagyok, aki vagyok, az vagyok, aki leszek. Tehát igazából minden arra utal, hogy Isten örökkévaló. Ugye? Végtelen Isten, mindenható Isten, örökkévaló Isten. És ezt nem nehéz elképzelni, hogy az Atya Istennél hatalmas. Igaz? Amen. Oh, halleluja. Amen. Az, hogy Istennek a Szent Szelleme, mint szellem, nincs térhez és időhöz kötve. Mindenhol jelen van. Hogy mindig is volt, mindig is van, és mindig is lesz. Nehéz elképzelni? Hát szerintem nem. Igaz. Csak Jézus Krisztussal kapcsolatosan mi Jézusnál mindig megvagyunk annál a pontnál, de ez nem is baj, ezt nem mondom, hogy rossz, amikor ő testet öltött, inkarnálódott, ugye szép szót használjak. Tehát értitek? Amikor testet öltött, onnastól kezdve lett Isten fia, vagy az ember fia, ahogy mondják a proféciák. Onnastól kezdve nevezik őt Jézusnak, onnastól kezdve van ilyen neve, ami utal az ő megváltására. És ez a név, hogy Jézus, ez nem volt különleges, mert Józsué is ugyanez, ezt jelenti, ez a név. Bár Jézus, egy hamis prófétát is így hívtak. Jézusnak is, Justusnak hívtak, volt egy másik tanítvány, és ezt is Jézusnak hívták. Tehát ez nem volt olyan nagyon különleges név, érted? Nem volt egy csak Isten számára elkülönített név. Isten báránya. Ez is mind arra utal, amit itt a földön szenvedett értünk. De fontos látni, hogy Jézus mielőtt testet öltött volna, ki volt, és miután meghalt és föltámadott, ki lett, vagy ki lesz, és látni azt, hogy ő mindig is az lesz, aki volt. És mindig is az volt, aki lesz. Mert azt mondja a Biblia, hogy így kezdi János az evangéliumát, hogy az ige Jézus Istennél volt. És Jézus maga Isten volt. Jézus sokszor mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. A Jelenések könyvben így mutatkozik be a kezdet és a vég, aki kezében tartja a mindenséget. Aki ráz, mondja Pál, ránézve teremtetett minden. Értitek? Dicső király uralkodással, dicsőséggel, fenséggel. És nem volt ez más, hogy akkor sem, amikor a menny dicsőségét otthagyva, amikor téridő korlátai közé beszorulva, itt élt közöttünk a földön. Ez nagyon fontos látni. De Jézus a tökéletes király. Jézus a dicsőséges király. Nézzük meg a 24. Zsoltárról, hogy ír profétikusan erről, a szellemében, a szívében mély megértése jutott Dávid király, aki megértette a királyságnak a lényegét, aki ígéretet kapott, hogy az ő házát Isten akarja építeni, és az ő uralkodásának, az ő utódjának uralkodásának vége nem lesz soha. Hatalmas lesz az uralkodása. Mindenre kiterjedő lesz. És ugye ez nem Salamonra vonatkozik. Ez nagyon fontos. Mit mond ez a Dávid? Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók, mert ő vetette meg alapját a tengereken, és ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az Úrtól az ilyen, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Szela. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk! Emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Szela. Halleluja. Amen. Hát ez egy nagyon jó rész. Ki ez a dicső király? A seregek ura. Ki ez a dicső király? Az erős, a hatalmas, az Úr, aki hatalmas a harcban. Nagyon fontos igeversek ezek. Kicsit lapozzunk át akkor, kérlek benneteket, János evangélium a 12. fejezetéhez. És itt a 12-es verstől, 19-es versig, egy más aspektusból, más nézőpontból olvasjuk ugyanazt, amit Dani olvasott nekünk Isten tisztelet elején. Virágvasárpi történet. Másnap, azaz vasárnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadásra, és így kiáltottak: Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya! Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne fésjon leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonságot tett mellette. Elébe is ezért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Ó, látjátok, semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Amen. Látjuk, hogy Jézus bevonul. Tehát itt az emberek szerették volna látni a dicső királyt, és kimentek. Azt olvassuk, hogy az emberek egy része úgy ment ki Jézus elé, hogy tudták, hogy mi történt Lázárnál. Ugye Betániában, az nincs messze onnan. Ugye Betánia, Betfagé, tehát azok ott vannak nem messze Jeruzsálemtől, a Jeruzsálembe vívő úton. És megtudták, hogy föltámadt Lázár, ugye kimentek vigasztalni Máriát is, Mártát is, föltámadt, eltért a híre, és ezek megjöttek, és mondták, hogy képzeljétek, itt jön az életnek a fejedelme, itt jön az üdvösségnek a fejedelme, itt jön a békességnek a fejedelme, itt jön a hatalmas és dicső király, aki erős a harcban a seregeknek az ura! Halleluja! Hozsánna! Ó, hozsánna! Ez a hozsánna egyébként érdekes szó. Azt mondja az ember, hogy hozsánna, 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 Dávid király. Azt hitti az ember, hogy ez valamilyen nagyon pozitív szó, de önmagában az a szó, hogy hozsánna, ez inkább egy ilyen felkiáltás, egy ilyen kérés, hogy segíts meg, segíts rajtunk, könyörülj rajtunk, egy ilyenfajta jelentést hordozó kijelentés. Hozsánna! Hozsánna! Tehát ez egy annyira mélyről fakadó kérés, annyira megalázó egyik félnek, de annyira felemeli a másik félnek, hogy ez már egy dicsőítésé is válik egyben, hogy hozsánna! Hozsánna! Ó, dicsőség! Dávid király! Ó, Dávid király! Leszármazottja! Könyörülj rajtunk! Ó, Izrael királya! Könyörülj! Ó, te jó, itt vagy, itt vagy. És ez már nem is az, hogy könyörül rajtunk, hanem már szinte már mondják, hogy már könyörültél rajtunk, itt vagy velünk. Ó, Isten, könyörülni fog rajtunk. Már amikor még ajkamon sincs a szó, érted, kérem, és már tudom, hogy megkapom. Ó, halleluja, de jó. Értitek? Ezek az emberek, ezek örültek, és azt mondták, elkezdték mondani ezeket a régi áldásokat, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Baruch, Haba, Bösem, Adonai, tehát aki áldott, aki jön a nevében az Úrnak, és így dicsérték őt. Az Izraelnek a királya. Ő lesz az igazi dicső király. Ő lesz az a király, akit mindig is vártunk, akit Mózes is mondott nekünk, hogy majd lesz egy ilyen király. Ugye, Mózes beszél erre az 5 Mózes 17-ben, és 1 Sámuel 8-ban is királyt keresnek, de akkor még nem ezt a királyt kapják meg, hanem akit ők választottak, Sault. De ők várták azt, hogy jön Izrael királya. Értitek? Ez mindenféleképpen ez egy pozitív dolog. Ez, ami itt történik, igaz? Hogy felemelkednek az ősi ajtók, Jeruzsálem ősi ajtajai, ősi kapu megnyílnak, az emberek szívén is az a sok-sok ősi kapu, a szellemünkben megnyílik az a hely, ahova az életnek a fejedelme bevonulhat, aki a feltámadás és az élet, aki Lázárt visszahozta a sírból. Értitek? Itt van közöttünk. Ez egy pozitív dolog. Ez egy örömteli dolog. Csak a probléma azzal kezdődik, hogy ugye egy pár napra rá a tömegnek egy nagy része, aki most Hozsánna, Hozsánna, egy pár nap múlva feszítsd meg, vére rajtunk és gyermekeinkkel, minket nem érdekel, ő nem lehet király. Ugye fölírták Jézus felé az, hogy názareti Jézus Krisztus a zsidók királya. Mert ugye ez volt a bűnvád, és mivel így végezték ki a bűnvád miatt, ezért föl is tették egy kis fa lemezkére, és odaszegezték ezt a keresztre. Mindenféle nyelven, tehát 3 nyelven is odaírták, hogy mindenki el tudja olvasni, ugye, hogy mindenki a saját nyelvén lássa. Ami a latint jegyezzük meg, ez az inri, ez a Jézus Nazarunum Rexus Judeorum. Tehát, hogy a názareti Jézus a zsidók királya, tehát ez volt az a felirat, de héberül, pedig ahogy hangzott, ezt most nem tudom nektek elmondani, de pont ezt a tetra anagrammát adtak, hogy J-H-V-H, tehát Jahve, hogy Jézus, ha nem tudom micsoda, fia is, tehát hogy Jézus Krisztus Izrael királya, tehát vagy a zsidók királya, ez pont ezt adta ki, hogy Jehovah, tehát Jahve. És ezért dühítette a zsidókat, és azt mondták, hogy vedd le ezt onnan a keresztről, vedd le, ne legyen ez ott, vele együtt. Ne zavarta őket. Itt a nép nagy része azt mondja, hogy ó, Izrael királya, itt jön a király. És pár nap eltelik, 5 nap eltelik, és 5 nap után meg feszítsd meg, és vedd le róla, mert nem a királyunk. Nekünk nem királyunk van, hanem császárunk van. És ezt mondja ez a nép. Megzavarodtak ezek az emberek? Azt kell mondjuk, igen. Ott akkor valamit megéreztek Istenetéből? Igen, csak nem értették jól. Értitek? Tehát ők vártak egy királyt, aki jön, aki politikailag itt megtisztítja itt a parlamentet, beül a parlament közepébe, megszerzi a 2/3, és megváltoztat mindenféle törvényt. De tényleg ezt gondolták? Jön, rómaiokat kisepri, visszaállítja a királyságot. Azt a királyságot, ami Salamon idejében volt. Visszaszerzi az elcsatolt részeket, ha fúj, Trianon, minden csatolják vissza Trianont Magyarországhoz, így van, és akkor érted? Tehát ez volt a vágya a zsidóságnak, hogy végre jön egy politikai messiásunk. Egy király, aki végre hatalmas. Fel lehet nekik ezt róni, hogy azért vágytak erre? Egy igazságtalan világban, ahol elnyomás uralkodik. Értitek? Ahol átéljük azt, hogy annyi igazságtalan dolog történik. Nem vágyunk mi is arra, hogy de jó lenne, ha jönne Isten és igazságot szolgáltatna. Mikor jön valaki, és mikor szolgáltat már igazságot? Meddig tehetik ezt meg az emberrel? Meddig nyúzzák le az utolsó bőrt az emberről? Meddig alázzák meg az embert? Sőt, ráadásul, hogyha a hívő ember, akkor hívő ember. Érted? Meddig lehet ezt folytatni? A csalásnak mikor lesz már vége? Az igazságtalanságnak mikor lesz már vége? És én azt gondolom, hogy ez egy jogos emberi vágy volt bennük. És akkor, hogy megjött Jézus, azt mondják, ha jön Jézus, majd ő rendet tesz. Jézus azért jött, hogy rendet tegyen? Válaszom azt, hogy igen. Jézus azért, hogy rendet tegyen. Csak azt mondta Jézus, hogy a rendbetétel az nem ott kezdődik, ahol néha mi gondoljuk emberek. És ezt mondta Jézus is, oké, akartok jól létet? Akartok házat? Akartok kocsit? Ú, akartok magatoknak gyereket vagy házastársat? Minden? Ezt akarjátok? Erre jó Isten? Gyerünk, dobáljuk bele a százast, több tejjel, több cukorral. Jaj, mit is kérek? Egy kicsit krémesebben, finomabban. Így meg úgy. Tehát Isten nem automata, érted, hogy elmondok egy imádságot. Jó kisfiú voltam gyülekezetben, uram, látod, akkor most már teljesítsd a kérésemet. Jó? A háromból most egy kérésem ez lenne. Második ez, a harmadik meg újból legyen három kívánságom, és akkor kezdjük előről. Tehát Isten nem ilyen. Értitek? És ilyennek látták Jézust. Jön, és majd, ahogy mi gondoljuk úgy. És mondta Jézus azt, hogy oké, gyerekek, azért te szabadulást akartok az elnyomótól? Igen! Aki benneteket fogva tart, félelmek között tart, nap mint nap megaláz és lehúz, és elválaszt minden áldástól, elválaszt az élettől. Igen, szabadíts meg tőle! Azt a Jézus, ezért jöttem. Leszámoljak a bűnnel, és leszámoljak a halállal, és azzal, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördöggel. Ó, halleluja! Ehhez képest kicsoda ez a Poncius Pilátus, most ne haragudjatok. Senki. Egy ember, aki volt, és vége. Nem? És lehet, hogy a legtöbben még túl is élték Poncius Pilátusnak a leváltását, a halálát. Tehát azt mondja, most Poncius Pilátus tette volna arrébb Jézus egy kicsit, vagy a római birodalmat, attól az életük nem változott volna meg, csak a körülmények. Jézus meg arra készült, hogy ha a körülmények nem is változnak, de az ember megváltozzon. Az embernek a szíve, a hozzáállása, a lénye, az Istenhez való kapcsolata egy gyökeres fordulatot vegyen. Értitek? És az embereknek ez nem tetszett, mert nem úgy történt, ahogy ők gondolták. Az emberek azt gondolták, hogy erőtlen. Nem volt neki szép alakja, de gyönyörködhettünk volna. Mint egy vesszőszál sarjadt ki előttünk, szikárföldről. Amit nem ilyet vártunk. Nem ilyet. Dicsőséges, erős. Csak az erő és a hatalom az nem az izmokban van, meg azzal, hogy ki mennyire tud kiabálni, meg mennyire tud odacsapni, hanem arról szól, hogy ki mit képes megtenni azokért a célokért, azokért az elhívásért, azért a látásért, hogy Isten adott neki. Értitek? Ki tud higgadt maradni, ki tud uralkodni a saját vágyai természete fölött, és engedelmes lenni Istennek. És Jézus megtette. Ki ez a hatalmas? Ki ez az erős? Ki ez a dicsőséges király? Aki még akkor is dicsőséges, amikor ott van a kereszten. Mert dicsőségesen imádkozik értünk, és győz a bűn fölött. És győz az önző kívánságok fölött. Győztesen ott van. Ki ez? A seregek ura. Hogy is történt mindez? Mondja Zakariás 9.9-ben. Hogy igaz, és diadalmas, és alázatos ez a király. Zakariás 9.9 így prófétál Jézusról, hogy hé, Izrael, jön már királyod, aki igaz és diadalmas, győztes és diadalmas, szamárcsikón ülve, alázatos. Nem leigázni jött, nem fehér lovon, azt már tudjuk a történelemből, ugye, vagy tankon bevonulni, hanem megérkezik egy szamárcsikó hátán, egy egyszerű, igavonó állatcsikóján. Érted? Közönségesen, egyszerűen. De méltósággal. Tudva az, hogy ő kicsoda. Tudva az, hogy miért jött. Mi az oka és mi a célja. Hogy Isten dicsőségét betöltse. Picit tovább olvasnánk a János evangéliumát, akkor látjátok, hogy Jézus imádkozik a 28-as verstől olvashatjuk, hogy Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Ezért jött Jézus. Ez volt a célja, ez volt az oka. Erre hang hallatszott a mennyből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. Tehát ebben Jézust is megdicsőítette. Atyám, te egyétette magát Istennel. Tehát értetek, hogy Jézus emelkedjen föl. És fölemelkedett. Talán pár méterre a földtől fölemelkedett mindenki szeme láttára a kereszten. Lehet, hogy valaki csak egyet látott, hogy megfeszítették. 2 méterre följebb van. De én sokkal magasabb fölemeltetésről beszélek, értitek? Amikor fölemeltetett ismét abba a dicsőséges állapotba és helyzetbe, amiből ő jött, amiből ő származik. Kicsoda ez a Jézus? Csak hogy mondjam nektek, akkor is, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy te vagy én elterveztük, hogy te vagy én gondoljuk, Isten akkor is a legjobbat akarja. Ki ez a názareti Jézus? A Jézus azt jelenti szabadító. A Krisztus azt jelenti felhatalmazott, feljogosított, felkent. Mit olvastunk itt, amit a nép mond? Szóval ő egyrészt áldott, azaz Isten van vele, és ő az Izraelnek a királya. Mi volt Zakariás proféciája? Az volt, hogy igaz, igazságos, diadalmas, tehát győzelmes, és mégis alázatos, és mégis szelíd. Mit olvastunk, mit mondott Dávid, hogy profétált a 24. Zsoltárban? Azt mondja, hogy az erős, a hatalmas, aki hatalmas és győztes és diadalmas a harcban. Ő dicső, minden dicsőségre egyedül méltó. Ő a seregek ura. Ő a dicső király. Értitek? Miről van itt szó? Ez a Jézus Krisztus, ami megváltunk és urunk. Ő a dicsőséges király. Kezdettől fogva, minden fölött levő úr és király, minden fölött bíráló, ítéletet mondó személy, akiről azt olvasok, hogy ő a seregek ura. Tudod, milyen seregekről van szó? Egyrészt a megváltottak serege, az a tömérdek ember, akiket ő a vérén szerzett meg és megváltott, és a mennyei seregek sokasága. Tehát a kettő együtt. Ez nagyon fontos, hogy nem csak földi síkon lásd Jézust, hanem szellemileg is. De ne csak szellemileg, hanem földi síkon is. Ott van a szellemi világ, ami fölött uralkodik és úr. Amikor Pilátus mondja neki, hogy figyelj, beszélj, mert nekem van hatalmam, hogy fölmentselek, vagy tovább vigyük az ítéletet. Akkor azt mondja neki Jézus, egészen pontosan a Máté Evangélium a 26. fejezet 53-as versében azt mondja, hogy nem kérhetnék 12 sereg, szó szerint 12 légiónál is több angyalt, hogy azonnal jöjjön a segítségemre. Légió, eltérő számozások vannak, valaki azt mondja, hogy egy légió 3000 emberből, 3000 gyalogosból és 300 lovasból állt, valaki azt mondja, hogy ez 6000 gyalogos és 6000 lovas is lehetett. Hát mondjuk azt, hogy a 3000 és a 6000 között biztos benne van. Mondjuk akkor azt nemes egyszerűséggel most számoljuk a legalacsonyabbat, tehát akkor legyen 3000, és mondjuk a lovasokat most ne is számoljuk az egyszerűség kedvéért, szorozzuk meg a 3012-vel, tehát kijön a 36000. Igaz? Csak így röviden fejszámolással. Igaz? Jól számoltam? Köszönöm. Tehát minimum, gondolj be, minimum 32000 angyal. Ha 6000-rel számoljuk, akkor az még több. Ugye? És gondoltok ebbe bele, hogy több ezer angyal ott vár a mennyben, a rohamra kész, hogy a dicsőség királyát megvédje. A dicsőség királyért beavatkozzon a történelembe. A dicsőség királyát ne engedje meggyalázni. A dicsőség királyát ne engedje megaláztatni. A dicsőség királyát ne engedje megszégyeníteni és megöletni. És milyen dicső ez a király, és azt mondja, hogy nem kérem a segítséget. Meg tudom csinálni egyedül, amiért jöttem. És erre mondja a Biblia, hogy az angyalok vágynak beletekinteni, vagy megérteni az örömhírt, az evangélium üzenetét, és nem értik, hogy miért tette Jézus. Ugye őket nem kell megváltani, vagy nem lehet megváltani a bukott angyalokat, a jó angyalokat meg nem kell. Ők nem értik ezt. Nem értik, hogy miért. De mi emberek szerintem mi jól értjük, akik halandóak vagyunk, esendőek vagyunk, és hálát adunk Istennek, hogy ilyen főpapunk van. Aki megízlelte a kísértést, a fájdalmat, a gyengeséget, és együtt tud érezni velünk. Hú, mekkora dicsőséges király ő. Milyen hatalom, milyen erő, ami Jézusban van. Ilyen szelíden, ilyen egyszerűen, egy szamáron bevonul. Gondoltok ebbe bele? Fantasztikus szerintem. Tehát egyszerűen nem tudok erre mit mondani. Másik nagyon kedves történetem, ami közben mondom azt, hogy seregek ura, folyton és folyton feljön elém, így a szemem előtt van, és én is látom, és próbálom elképzelni, amit Elizeus mondott az ő szolgájának a Királyok második könyvében, a 6. fejezetben, hogyha ezt megnézzük, a Királyok második könyve 6. fejezetének 14-es versétől, de egészen a 17-es, de a 17-es lesz majd a lényeg, ezt mondta. Jött a király, hogy elintézze Elizeusékat, ki akart őket nyírni, lovakat, harci kocsikat, tekintélyes sereget küldött oda, jostromolják meg azt a várost, ahol Elizeus volt, azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolga így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felállt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Én magam elé képzelem ezt az egész szituációt. Egy szorongatott helyzet, amikor szinte emberileg tuti a bukás és a vereség. Nem? Hogy nem lehet normálisan felfogni. Egyszerűen mondja Elizeus, hogy uram, ő nem tudja úgy látni, hogy én látok. Efézusi levél mondja ezt, hogy nyisd meg a szívünknek a szemeit, hogy mély megértésre jutva lássuk a dolgokat, ne csak fizikai szemmel. Mély szellemi megértésre jutva, Istenből megértve, az ő kijelentéséből megértve, megértsük a dolgokat. És azt mondja Elizeus, uram, ő fél, nem látod, nem látja a lényeget. Nem látja a lényeget. Nyisd meg a szemét. És amit olvasunk, Isten könyörül, megnyitja a szolgának a szemét, és egy körbenéz, azt mondja, hogy gondolj bele, nem csak azt mondja a Biblia, hogy lovak, felfegyverzett lovasokkal, és harci kocsik mindenhol, nem csak ezt látja, tűzben izzanak, égnek tüzes lovak, tüzes harci szekerekkel. Gondolj bele, hogyha minden lángolna, bevilágítja az egészet, szóval ámulatos lehetett ez a kép, érted? Mint amikor a reflektorban nézel, és pislogsz össze-vissza, és nem tudom, ezt most látok, jól láttam, valóság. Ott van a sereg. Ő a seregek ura. Ne felejtsd el! Soha nem vagy egyedül. Jézus megígérte, hogy a világ végezetéig veled lesz. Veled van, és mindig is veled volt. Csak ponton az életedben nem érezted ezt, nem láttad ezt. Istennek van hatalma fölnyitni a szemedet, hogy megértésre jussál. Ez nagyon fontos. Értitek? Mi a seregek ura. Nem vagyunk kicsik, nem vagyunk elveszettek. Mi az ünnepi sokasághoz tartozunk. Az ünnepi sereghez. Ó, halleluja! Hát ez jó hír, mindenféleképpen. Én ez a nagy Istenhez tartozom. És bocsánat, ha Istennek valahogy a megváltás terve máshogy megy végbe, mint ahogy én gondolom, azzal még nincsen gond és nincsen probléma. Nem? Isten lehet, hogy többet akar, mint amit én gondolok. Mária és Márta azt gondolták, jaj, jöjjön gyorsan Jézus, gyógyítsa meg a beteget, mert annyi beteget meggyógyított, már láttuk azt saját két szemünkkel. És azt mondja Jézus, várjatok egy kicsit, miattatok várok 4 napot, hogy meghalljon, hogy megnyissam a szemeteket. De már késő lesz, késő lesz, késő lesz. Azt mondja Jézus, nem az orrotokat akarom megnyitni, hogy 4. napos és szaga van, hanem a szemeteket, hogy lássátok, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És akkor jön a teológia. Tudom, majd feltámad az utolsó napon. Jézus, oké, 5-ös. De most térjünk vissza, és dogmatikából akkor térjünk vissza a jelenbe, a gyakorlatba. Akkor én most mondom neked, ember, milyen fontos, Uram, nyisd meg a szemünket. Hol lássunk téged? Nyíljanak már föl ezek a kapuk. Lássuk már meg, hogy bevonul a dicsőség királya. Én Jézussal találkoztam virág vasárnapon. Tételezzük fel, valaki ezt mondja a tömegből. És ott áll Jézus kereszténél. Akkor nem kell megálljon, hogy hát ez nem ugyanaz a Jézus, vagy akkor ez nem az Izrael királya, hanem azt kell mondja, hogy Uram, nem tudom, hogy hogy jössz, vagy hogy változtatsz a helyzeten. De ilyet tenni, hogy imádkozni, ezért a tömegért, hogy könyörögni és közben járni, értem, hogy még mindig nem magadon gondolkodni, hanem másokon, hogy megrendül a föld. Ugyanazt a szót olvasok egyébként itt, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, azt mondjuk, hogy azt megrendült Jeruzsálem. Ugyanaz a szó, a szeizmográfia, mint amikor földrengés támad Jézus Krisztusnál, amikor meghal és kileheli a szellemét. Ugyanezt olvasuk. Nem feltétlenül azt gondolom, hogy így tényleg az egész földrenget, de valahogy így az emberek belülről megremegtek, érted? És aztán itt valami nagy dolog történt. Közel vagyunk az epicentrumhoz. Érted? És ez meg nem rázza meg őket, amikor Jézus értük meghal. De nem mindenkit, valakit igen. Ő a dicső király, ne felejtsd el, Jézus mindig is király volt, és mindig is király lesz. És akkor is király volt, amikor itt volt a földön. Csak máshogy jelentkezett az ő koronája. Megengedte, hogy a dicső korona helyett egy tövisekkel készült koronát gúnyból a fejére tegyenek. És hajlongjanak előtte, és azt mondják, hogy üdvözlégy zsidók királya. És köbdössék, és nádpáncával üssék, és verjék az arcát. Ezt olvasok a Bibliában. Érted? De még az a korona is dicsőséges korona volt Jézus fején. Az a korona, ami megváltásunknak a koronája. Ami föltette a váltság műre a koronát. Föltette rá pontot. Érted? Ez nagyon fontos. Kicsoda ez a dicsőség királya? Ki ez a seregek ura? Hát ő a béke fejedelme, mondja Ézsaiás próféta a 9. fejezetében. 9. fejezet, 6-os és 7-es versében így kezd Ézsaiás, hogy ez ő, ez Isten. Sőt, már az 5-ös verstől olvashatnám. Mert a gyermekként születik nekünk, fiúként adatik nekünk. Tehát ha azt mondom, hogy gyermekként születik, az azt jelenti, hogy földi síkon gyermekként megszületik, mint minden más gyermek. Ha azt mondjuk, hogy mint fiú adatik, ez jelenti a Szent Szellem által történt fogantatást. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké valóság atya, békesség fejedelme. Hogy hívhatnak egy gyereket örökké valóság atyának? Hát úgy, hogy ő az. Békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének Nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősít és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez mindezt. Halleluja! Ki ez a seregek ura? Együtt, egyrészt a békességnek a fejedelme. A szívbeli nyugalom, a kiteljesedésnek a fejedelme. Aztán mit olvasunk az apostolok cselekedeteibe, hogy jelenik meg Jézus a harmadik fejezetnek a 15-ös versében? Azt mondja róla, itt az írás, hogy ő az életnek a fejedelme. Tehát az életnek a királya, a békességnek a királya. Ugye? Így mondja, de még a zsidókhoz írt levél, és majd ezt megerősíti nekünk. Apostolok cselekedetei 3-ból, hogyha ezt felolvassuk, 15-ös vers. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztott őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Tehát nézd, az örökkévaló atya, az örökkévalóság beleköltözik egy mulandóságba. Az atya testet ölt a fiúban, de akkor attól ő még mindig ugyanaz a dicsőséges személy. Az az erős, az a csodálatos, az a tanácsos, a vigasztaló, a pártfogó, a minket vezető, a minket ismerő, a rólunk gondot viselő, szeretetteljes Isten, aki a seregeknek az ura, aki hatalmas, erős és dicsőséges és győztes a harcban és diadalmas. Ó, halleluja! Ugyanez az alázatos Isten az, aki nem leigáz, hanem szeretettel kér, és fölajánlja az üdvösséget az ő átszegzett kezén keresztül, az ő tövissel koronázott fején keresztül, az ő megaláztatása trónján, és azt mondja, hogy én értetek jöttem, és dicsőséges vagyok, és bármikor kérhetnék 12 légiónál is több angyalt, akik alig várják, hogy beavatkozzanak a világtörténelembe, és elhozzák az utolsó ítéletet, és mindenki megszabaduljon és felszabaduljon a gonoszság és a hamisság alól. Csak akkor mindenki meg kell állni Isten ítélőszék előtt. És aki nem fogadta el Jézust, aki bűnbe van, aki hátat fordított Istennek, az mind az örök kározat helyére megy, és nem pedig az Isten való örökké való életre. Ezért Isten úgy döntött, hogy vár még egy kicsit, és fölkínálja a kegyelmet Jézus Krisztusban. És azt mondja, hogy itt a kegyelemnek az ideje, a békesség fejedelme, az életnek a fejedelme, fölajánlja nekünk ezt. Az üdvösségnek a fejedelme, az üdvösségnek a feje, ezt is olvassuk róla a zsidókhoz írt levél 2. fejezet 10. versében. Az életnek a fejedelmét nem lehet megölni. Megpróbálták, de nem ment, mert ő élet és győz a halál fölött. A szentet nem lehet bemocskolni bűnnel, mert mindig diadalmaskodik a bűn fölött. Biztos voltatok már így, hogy... De nem biztos, hogy voltatok így. De mondjuk, hogyha valaki mondjuk a rajzlapot összefogdossa kicsit zsíros kézzel, és tehát próbálsz mondjuk ráírni tollal, akkor bizonyos helyeken nem fog a toll. Akkor gyerekek összefirkálják zsírkrétával a falat, és tényleg lefestene az ember, akkor nem megy, de a zsírkrétáról lepereg a festék. Miért van ez? Azért, mert Isten szent, és nem fog rajta a tisztátalan, lepereg róla a tisztátalan. Ezt így képzeld el. Ezzel nem tarthatja fogva. Azt mondja, hogy kezdetben volt. Az ige, és az ige volt az élet. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadhatta be, vagy más fordítás szerint nem keríthette hatalmába. Miért? Mert lehet bármekkora a sötétség, egy picike kis ledlámpa, vagy egy picike kis gyertyafénye elűzi a sötétséget. És hiába nagy a sötétség, azt a pici gyertyát nem tudja legyőzni. Akármekkora a sötétség. Az egész tervet betöltheti a sötétség, ha egy kicsi gyertyát meggyújtok, az már győzött. Nem? Erre mondja Jézus épp ki, ha tovább olvasnánk a János 12-t, hogy én ezért jöttem, ha búzaszem egy maga marad, nem hal meg, akkor nincs változás. De ha meghal, akkor életet ad másoknak. Ez meg kell legyen. És azt olvasjuk, hogy bevonul Jézus, és mit olvastunk a János 12-ben? Hogy nem értették a tanítványok, mi történik. Persze örültek neki, halleluja, hozsánna, hozsánna, pálmágakkal, mindennel. Ugye? Fölmásztak a citadellára, felemelték a pálmágat, gyorsan csináltak egy szobrot, puf, ez jött ki belőle, körbe táncikálták, stb. Na mindegy, jó, keveset adtam. Tehát, ugye? Ez volt, és örültek neki, de igazából nem értették, hogy mi történik. Azt mondja, hogy majd csak miután megdicsőült, tényleg ő a dicsőség királya. És ez, amit itt látunk, hogy egy pár ember éjjelzés van, egy kis tömeg körülötte, na nem ez a dicsőség. A dicsőség az, amikor Isten fölemeli őt a sírból. Amikor ő azt mondja, hogy fölemeltetik, és sokakat vonz magához, és foglyokat visz magával, és hozza a szabadítást, és meg lehet szabadulni a haláltól való félelemtől, a bűnöktől, és Isten számára elfogadhatóvá válni. Értitek? Most megértettük, hogy ő volt a dicsőség királya. És milyen alázatos? És milyen alázatos? Hát egy szamárcsikó hátán jött. És nem ütött vissza. Micsoda erő. Micsoda hatalom. Micsoda kegyelem. Micsoda szeretet. Ez a Jézus. Ó, halleluja. Ó. Gondoltok ebbe bele? Na, amit említettem, azt még nem olvastam föl, a zsidókhoz írt levél második fejezetének a verseit. Ezt mondja, hogy egy kicsit jobban megértsük az ötös verstől, vegyük elő, de majd a tízesnél csúcsosodunk. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, valahol valaki ített bizonyságot, Dávid ugye a Zsoltárában, micsoda az ember, hogy gondolsz rá, hogy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Eszméletlen igék. Belegondolunk ebben, mit jelentenek? Azt mondja, hogy a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronázta meg. Dicsőség és tisztelet. Bocsi, hogy ezt mondom, de Jézusnak ezek alanyi jogon is jártak volna, nem? Eljöhetett volna, mint Úr és az Ön, gyertek, mindenki jön és imádjon. De maga az tűz, aztán csá. Jogos lett volna? Az. Megtette volna? Meg. Ehelyett mit csinált? Eljött. Bemutatta az ő nagy szeretetét az áldozatában, az ő nagy hatalmát és irgalmát az engedelmességében, és abban, hogy föltámadt, és tud üdvözíteni, tud megszabadítani, Isten számára elfogadhatóvá tenni másokat, mindenkit, aki hozzájön, és mindenkit képes Istenhez vinni. Mindenható, minden meg tud tenni. És éppen ezért tisztessége és dicsősége koronázhatott meg. És lesz egy pont, amikor, ha valaki ezt nem tudta önként megtenni a föld életébe, akkor kényszerből meg fogják hajtani a térdét, és ha tetszik, hanem ki fogja mondani, hogy Jézus Krisztus az örökkévaló Úr, dicső király, az Atya Isten dicsőségére. Hogy az Atya Isten dicsősége benne van. Ő is az Atya egyek. Ő Úr, ő Isten, ő király. Milyen jó, értitek, hogy nem vagyunk rá kötelezve, mégis megtehetjük. Ezt gyakoroljuk, hogy a mennybe jól menjen. Örömmel tegyük. Tényleg ez tök felemelő dolog. Ez nagyon jó dolog. Öröm énekelni azt, hogy Hozsánna, hogy segíts meg, Uram, te vagy a segítségem. Ó, Hozsánna, áldottak én az Úr nevében. Ó, az Izraelnek a királya. Halleluja. Nem? Hát egy virágvasárnap vagyunk emberek. Hát ez az újongásé. Majd sírunk mi csütörtökön és pénteken. De vasárnap ismét örülünk, mert akkor meg föltámad. Ó, halleluja! Az még nagyobb diadal. Akkor vasárnaponként nem kéne csüggedjünk. Érnek szomorúságok? Nem azt mondom, legyél szomorú nyugodtan. Érgyász? Sirasd meg. De nézz föl Jézusra. Elszenvedte a halált, de De az élet fejedelmét nem tartotta fogva a halál. Ó, mit olvasunk? Mert ez volt méltó Isten, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, ezt a Jézust, ami azt mondja, hogy ami üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé, szó szerint ez azt jelenti, hogy tökéletessé, teljessé, hűségessé. Tehát, hogy itt mutassa meg Isten az ő hűségét, az ő teljes szeretetét, az ő teljes türelmét, hogy megengedte, hogy Jézust megöljék, hogy Jézust, bocsánat, megöljük a bűneinkkel. És Jézus miattunk halljon meg. Életteljes. Élettökéletes az áldozat. Így tud mindenkit megmenteni, mindenkit megszabadítani, fölemelni, helyreállítani, meggyógyítani, üdvözíteni, és az örök békesség és nyugalomba, Isten szeretetteljes jelenlétébe bevezetni minket. Egy kis képet szerettem volna nektek adni erről, hogy ki is ez az Isten. Hogy ki is Jézus Krisztus. Hogy ki volt, hogy kicsoda, hogy ki lesz mindig is. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mindig is dicsőséges király volt. Mindig is tökéletes király volt. A tökéletes bölcsességgel. Sokkal tökéletesebb bölcsességgel, mint Salamon. Sokkal teljesebb szeretettel, mint bármelyik szülő, hogy szeretné képes gyerekét. Sokkal nagyobb türelemmel, mint bármelyik pedagógus, aki valaha élt és türelmes volt. Sokkal nagyobb hatalommal, mint bármilyen politikai erő. Majd a Trump hita is szólni fog az utolsó ítéletkor. Még annál is nagyobb Jézus, akinek van füle hallásra. Hallja. Csak szórakozok itt. Értitek? Tehát azért mondom nektek, hogy ez az a dicsőség királya. Ez az a király, akihez jövünk minden nap az imádságainkban. Vasárnap az alkalmakkor közösen, felbátorodva egymásnak is bizonságot tegyünk. Mit csinált ez a tömeg? Azt olvassuk, hogy voltak ott olyan emberek, akik látták Lázár föltámadását. És a saját tanúságtételükkel, a bizonságtételükkel erősítették egymást. Aztán látjuk, hogy ha olvassátok, érdemes lenne tovább olvasni majd a János 12-t otthon, oda mennek még a görögök is hozzá, hogy mi szeretnék látni Jézust. Kedves Fülöp. Na végre Fülöp is szóhoz jut, mert ugye kevésszer szerepel, ugye így nagyon az evangéliumban is mondják, hogy Fülöp, segítenél nekünk? És ugye Fülöp, persze. És mondja Jézus, jó, most dicsül meg az ember fia. Halljátok? Ez bizonságot tettek. Bátorították a másikat. Megosztották a hitüket. Jézushoz vittek embereket. Dicsőítették Jézust. Imádkoztak. Áldották Istent. Bújták az írásokat, lehet a farizeusok is. Na, ahogy meg van írva, ahogy Zakariás könyvébe, hát ez valaki gyorsan elővette, hogy várjál, nem ez van megírva. És motivált őket, hogy olvassanak Bibliát. És aztán, hogy ó, kezdem érteni az Ószövetséget is Jézuson keresztül. Ó, értitek? De nem ezért jövünk össze vasárnap. Hát de. Ha ti nem válaszoltak, megyél meg válaszolom. Na, imádkozzunk.